A demokrácia az egyetlen olyan államforma, amelynek sorsa rajtunk múlik. Ebben rejlik ereje, de egyben sebezhetősége is. Dezinformációval és mérgező polarizációval könnyen ki lehet használni a sérülékenységét, és ezzel gyengíthető a demokratikus intézményekbe vetett bizalom. Oza Wigfors és Morten Wigfors nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy elmagyarázza, szerintük miért létfontosságú, hogy felismerjük, a demokrácia értékes, és meg kell védenünk. A könyv címe Ezért demokrácia, a tudásról és a népuralomról. A fordító Dobosi Beáta, vele beszélgetünk a szerzők céljáról és legfontosabb gondolatairól.
Szerző párosról kell beszélnünk, méghozzá egy testvérpárról. Oza Wigfors filozófus, Morten Wigfors újságírók, akiket két mély meggyőződés indított arra, hogy megírják ezt a könyvet. Egyrészt az, hogy szerintük a demokrácia értékes, és számtalan jótéteménnyel és előnnyel jár mind az egyén, mind a társadalom számára. Másrészt pedig az, hogy a demokrácia törékeny, és ebben az új digitális valóságban nagyon komoly és nehezen elhárítható veszélyek fenyegetik. Az, hogy mi a demokrácia előnye, arra kétféle válasz létezik. Az egyik a társadalmi berendezkedés belső értékeire helyezi a hangsúlyt, a másik pedig a bizonyos célok elérésének eszközeként betöltött szerepére. Ugye a demokrácia abból az alapeszméből indul ki, hogy minden ember egyforma értékű és politikailag is egyenlő. Elejét veszi például az önkényuralomnak, elősegíti az önrendelkezést, védi a szabadságjogokat, úgy, mint a szólás és véleményszabadság mondjuk, kedvezően hat a gazdasági növekedésre, javítja a közegészségügyet, az írástudók arányát, védi a szexuális kisebbségeket, biztosítja a nemek közötti egyenjogúságot, békét és jólétet teremt, csökkenti az éhínség és a polgárháború kockázatát, és még hosszan sorolhatnám. És ez az egyetlen olyan társadalmi berendezkedés, ami az embereknek, az állampolgároknak a kezükbe adja a saját sorsukat. Ez egy hatalmas nagy erőssége, ugyanakkor ez a gyengesége is, ugyanis a választott képviselők visszaélhetnek a hatalmukkal, magyarán használhatják arra a hatalmukat, hogy lebontsák a demokratikus intézményeket, és előkészítsék az utat az autoriter kormányzás felé. És a szerzőpáros úgy gondolja, hogy ez a veszély nagyon is fennáll napjainkban, viszont ahhoz, hogy meg tudjuk védeni a demokráciát, tisztában kell lennünk azzal, hogy mik ezek a veszélyek, és tudnunk kell, hogy mit veszíthetünk, hogyha elveszítjük a demokráciát. Úgyhogy lényegében ez a könyv témája és a megírásának a motivációja is, tehát ezekről a veszélyekről és a következményeiről szól a könyv, illetve arról, hogy hogyan védekezhetünk ellene, ha egyáltalán védekezhetünk, vagy milyen mértékben tudjuk enyhíteni a károkat.
Milyen olyan jellemző veszélyforrások vannak, amivel számolnunk kellene, vagy tudatosabban kellene számolni?
Szerintem érdemes onnan elindulni, hogy a választópolgároknak, vagyis nekünk, embereknek két feladatunk van. Az egyik ugye a politikusok elszámoltathatósága, ami egy visszatekintő feladat, a másik pedig az új képviselők választása, vagyis mandátumok adása a következő ciklusra, ez pedig egy előretekintő feladat. Na most nyilván mind a kettő az ismeretekre van szükségünk. Tehát tisztában kell lennünk azzal, hogy melyik jelölt vagy melyik párt mit képvisel, milyen céljai vannak, hogy látja a társadalmat, hogyan szeretné megváltoztatni a társadalmat, és akkor tudunk a saját céljainknak és érdekeinknek megfelelően szavazni. Az elszámoltathatóság esetében pedig nyilván tudnunk kell, hogy egy adott politikus milyen politikát folytatott a hivatali ideje alatt, annak milyen következményei voltak. Mind a kettő az ismeretekre és tudásra van szükségünk, máshogy ugye ezeket a dolgokat nem tudjuk megfelelően megítélni, ami meg nyilván annak a függvénye, hogy van-e jól működő, megbízható média, amiből tájékozódhatunk és frissíthetjük az ismereteinket. És a mai világban ugye ez az egyik veszély, hogy nagyon széles körben terjed a dezinformáció, a hamis narratíva és a propaganda, ami ugye oda vezet, hogy aki tudatlan, az még tudatlanabb lesz, mert hogy az ismeretek feldolgozása és befogadása attól is függ, hogy milyen háttértudással rendelkezünk. Ez ugye egy területspecifikus dolog. Tehát könnyen elképzelhető, hogy én bizonyos területen nagyon jól kiszűröm a hamis információkat, más területen pedig egyáltalán nem vagyok képes erre. Tehát ha mondjuk keveset tudok a klímaváltozásról, akkor nem fogom tudni megítélni ezeknek az állításoknak az igazságtartalmát. Viszont az, hogy milyen háttérismeretekkel rendelkezem, az nem csak tőlem, mint egyéntől függ, meg nem csak a saját képességeimtől függ, hanem a társadalom szerveződésétől is, tehát például attól, hogy hozzáférek-e a jó közoktatáshoz. Úgyhogy alapvetően ez a két fontos dolog van, az oktatás és a megbízható, jól működő média, és ugye úgy látják a szerzők, hogy ezek vannak mostanában különösképpen veszélyben, mert hogy széles körben terjed a dezinformáció, a félretájékoztatás, a propaganda és a hamis narratíva, amiknek a célja a választói magatartás manipulálása.
Ráadásul ugye az online térben ez hatványozottan érvényesül, tehát nem is csak az internet, hanem hát, hogy a social media teret ad ennek.
Igen, a modern digitális valóság esetében is ugye két oldala van az érmének, azt hiszem, hogy ezt meg lehet így fogalmazni. Egyrészt nyilván nagyon pozitív, mert hogy hangot ad olyan embereknek vagy csoportoknak is, akiknek korábban nem volt lehetőségük megszólalni a nyilvánosságba, ami nyilván nagyon jó, mert hát a közösségi médiában mindenki hallathatja a hangját, ez egyfajta demokratizálódást jelent tulajdonképpen. Ugyanakkor a közösségi média megjelenésével átszakadtak a gátak, és ugyanígy teret adnak a dezinformációnak, vagy a szélsőséges nézeteknek
is. Igen, mondani, hogy most joga van szélsőséges véleményt is közzétenni valakinek, eddig az újságokban nem jelenthetett meg a nyomtatott lapokban.
Így van, és fennáll az a veszély is, hogy aki hangosabban kiabál, akár szélsőséges nézeteket val, vagy dezinformációt terjeszt, az elnyomja a hangját annak, aki esetleg csendesebb. Úgyhogy itt nagyon nehéz egyensúlyt találni, és nagyon sokakban munkál ez a félelem. Azt hiszem, hogy a könyv említ ilyen jellegű példákat, hogy a világjárvány alatt nagyon sok újságíró és tudós került roppant kellemetlen helyzetbe, mert zaklatták őket a közösségi médiába, ad abszurdum meg is fenyegették, és éppen ezért beindult az öncenzúra folyamata, tehát egy idő után féltek bizonyos témákról beszélni, mert hogy fenyegetésekkel és zaklatásokkal kellett utána szembenézniük, és hogyha mondjuk a sajtó képviselői bizonyos témákat nem kísérnek figyelemmel, és bizonyos témákról nem írnak, azért mert félnek a következményektől, akkor ugye már a sajtószabadság is csorbul. Tehát itt is van egy ilyen fajta negatív következménye és a közösségi oldalak térhódításának.
És ezt a helyzetet nehezíti még ugye a populizmus, ami egy nagyon fontos fejezet a könyvben.
Igen,
a
rengeteg példával, ugye?
Igen, a teljes harmadik fejezet a populizmusról szól, a populizmus és a tudás, ez a címe. Kiemeli a könyv, és én is fontosnak tartom megjegyezni, hogy létezik jobboldali és baloldali populizmus is, és igazából az egésznek három alappillére van, amin nyugszik. Az egyik az egységes népakaratnak a feltételezése, a másik az elitellenesség, és itt ugye nem gazdaságelitről beszélünk, hanem szellemi elitről, tehát az értelmiségiek, az újságírók, tudósok ellen, tudósokkal való szembenállás. A harmadik pedig az antagonizmus, ami ugye abból indul ki, hogy egy feloldhatatlan ellentétet feltételez a nép és a szakértők között. És ezen kívül a jobboldali populizmus még nagyon merev etnikai kereteket is használ a népfogalom meghatározására, tehát azok tartoznak a néphez, akik megfelelő etnicitásúak. A másik meg ugye az elitellenesség, amit mondtam, hogy elsősorban a szellemi elittel fordulnak szembe, illetve az antagonizmus, ami ugye azt feltételezi, hogy az igaz nép rendelkezik józan ésszel, tehát valamiféle ösztönös, belülről fakadó tudással, aminek révén képes eljutni az igazsághoz, és emellett ugye az agyon iskolázott elit labdába sem rúghat. És ezt az ellenségképet gyakran a demokrácia lebontására, a demokratikus intézmények lebontására is felhasználják, hiszen ugye mi értelme van nekünk a választások tisztaságával törődni, hogyha az ellenfél úgyis gonosz. Innentől kezdve ez a kérdés teljes mértékben okafogyottá válik, illetve ebből következik még az is, hogy a populisták a szerzők szerint valamiféle idealizált és elképzelt múlt után vágyakoznak, amikor még minden tiszta, romlatlan és sehol el nem rontott volt. Ez lehet kulturális értelemben vett múlt, vagy faji értelemben vett múlt. És ezt a múltat minden esetben a patriarchális család szerkezet jellemzi, ugye, ahol a férfi és a nő között éles biológiai különbség van, és a nő helye meg van határozva nyilván a gyerekszobában és a konyhában, és ez visszatükröződik a kormányzásban is, mert hogy az államot is egy atya vezeti lényegében, akinek a tekintélye az erejéből fakad. És nagyon jól a populista vezető molmára hajtja a vizet a közösségi média is, hiszen mivel ő meg van győződve a saját tévedhetetlenségéről, és ebből kifolyólag a hatalomhoz való legitim jogáról, úgy gondolja, hogy nincs szüksége közvetítőkre közte és a nép között, úgy, mint mondjuk független sajtóra, hanem közvetlenül szól a néphez, és a nép is közvetlenül szól hozzá, amit ugye a közösségi média teljes mértékben lehetővé tesz, tehát kiküszöböli azokat, akik elvileg ugye a vezető és a nép között állnak, vagy állnának.
Dobosi Beáta fordítóval beszélgettünk Ósza Wigfors és Morten Wigfors könyvéről, melynek címe Ezért demokrácia, a tudásról és a népuralomról. A kötet a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.